de nem biztos, hogy az a tehetségnek, meg a minőségnek a mérvadója, hogyha te egyedül tudsz a belvárosba kvázi luxus minőségű lakást bérelni a nem tudom, az éjszakai munkából az egyetem mellett. Tehát, hogy nem fejlődött ilyen gyorsan a jövedelmi helyzetünk, mint amilyen gyorsan fejlődött a státusza mondjuk a belvárosnak.
Vagy az igényeink.
Vagy az igényeink.
Általánosan érezhető a bizonytalanság a gazdaság egészében, ami a lakáspiaci folyamatokra is erős hatással van. Sokan kerültek nehéz helyzetbe, például a turizmus visszaesése miatt, míg mások az árak hirtelen zuhanására várva bíznak abban, hogy végre megvehetik életük első lakását. De mi az igazság? Mi befolyásolja az árakat, és mik az aktuális trendek? Mire érdemes figyelni, és mire kell számítani a következő időszakban? Sziasztok, ez itt a Portfolio Ingatlan podcastje, én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a stúdióban Ditrói Gergely, a Portfolio Ingatlan rovatának vezető elemzője.
Sziasztok, köszöntök mindenkit.
És Futó Péter, a Portfolio Ingatlan rovatának elemzője.
Sziasztok.
Rögtön az is lenne az első kérdésem, hogy akkor most mire számíthatunk itt a következő hónapokban? Gondolom titeket is mindenki ezzel a kérdéssel talál meg mostanában. Hogyha én jól foglalom össze az egyik álláspontot, ami most már régóta kering, akkor az nagyon leegyszerűsítve úgy néz ki, hogy mondjuk Budapesten az Airbnb-s lakásoknak nincsen jelenleg bérlője, ezért azokat a törlesztő részleteket, amiket ezekre a lakásokra felvettek, nem tudják most fizetni a tulajdonosok, így ebből automatikusan következik, hogy a következő hónapokban eladják ezeket a lakásokat, vagyis piacra dobják ezeket a lakásokat, és hát meglepően jó lakásárakat találhatnak majd a vásárlók. Ez egy nagyon leegyszerűsített modell, ezzel szemben mi az igazság?
Jó, kezdjük azzal, hogy ez így nem igaz. El is mondom majd részleteiben, hogy miért nem igaz, de mielőtt rátérünk erre a konkrét kérdésre, szerintem érdemes egy picit hátrébről kezdeni, hogy mi is a helyzet most a lakáspiacon, és mire érdemes figyelni. Alapvetően, hogyha az ember így próbál tájékozódni így a médián keresztül a lakáspiaci állapotról, helyzetről, változásokról, történésekről, akkor a legkülönbözőbb ilyen címekkel találkozik, amik néha a saját világnézete és elvárásai, akár vevői, akár eladói oldalon van, szempontjából biztatóak lehetnek, de sokszor nem feltétlenül arra vonatkoznak, amire ő gondol. Itt azt kell érteni ez alatt, hogy rengetegszor, amikor a lakáspiacnak valamilyen változása következik be, az nem feltétlenül mindig az árakra vonatkozik. A lakáspiacon lehet éppen aktuálisan az építési költségekről, az átadásokról, a bejelentett engedélyekről, a tranzakciószámokról, és akár az árakról is beszélni, de az árakról is lehet beszélni vidéken, Budapesten, társasházba, családi házba, újépítésű, használt, stb. Tehát millióféle eleme van ennek a rendszernek, amiről általában, amikor a lakáspiacról olvasunk, nem feltétlenül, elég sokan ugye, főleg a Facebook kommentelők közül, jellemzően mondjuk a cikknek a címét elolvasva már is ugye hosszas kommentelésbe törnek ki, hogy már pedig ez így van, már pedig ez nincs így. De hogyha elolvasnák a cikket általában részletesebben, ott kiderülne, hogy mire is vonatkozik pontosan, és nem biztos, hogy arra reagálnak, amiről a cikk adott esetben szól. Tehát ez az első dolog, hogy igazából a nagy bizonytalanság, mert a sok kérdőjel az ebből is fakadhat a társadalom azon részéből, aki mondjuk nem napi szinten foglalkozik a lakáspiac, meg az ingatlanpiac mindenféle működésével. A másik, ami után kitérünk erre, hogy ez a vélt vagy várt lakásár zuhanás, ez bekövetkezhet-e ebből a logikából kiindulva, az, hogy a lakáspiaci folyamatokat nem 1, 2, 3, hanem 15 féle folyamat befolyásolja. A világban is, és Magyarországon is. Az ilyen befolyásoló tényezők között a legfontosabbak az nyilván a gazdaság általános helyzete, a munkanélküliség, a munkabérek, az alapkamat, vagy a piaci kamatok, hitelkamatok, most éppen ugye szabályozói oldalról akár az egyéb befektetési termékeknek, például az államnak a kötvényei, hogy milyen hozamot tudnak hozni, vagy például, hogy a moratórium van-e vagy nincs, az hogyan érvényesül. de vannak olyan szabályozói kérdések, hogy például az újépítésű lakások esetében milyen extra energiahatékonysági dolgokat kell teljesíteni ahhoz, hogy azt értékesíteni lehessen. Ez hogyan változtatja azoknak az ingatlanoknak a bekerülési költségét, és ebből folyólag a vételárát nyilvánvalóan, hiszen ez egy piaci alapú történet. És akkor még be kell hozni azt, hogy milyen egyéb állami támogatások vannak, hogy a csók, hogy az 5%-os áfa, nem 5%-os áfa, az hol elérhető, hol nem érhető el, az, hogy a rövid távú, hosszú távú lakáskiadásnak milyen alternatívái vannak, vagy hogyan működik, az, hogy például a lobby erők azok hogyan feszülnek egymáshoz a szabályozás tekintetében, és akkor ennek a sok mindennek, ennek a rengeteg tényezőnek az együtthatói adhatják ki azt, hogy bizonyos ingatlan típusok, azok milyen irányba vehetik mondjuk az árral kapcsolatban, hogy mondjuk a belvárosi befektetésre alkalmas lakásoknak az ára, Budapest belvárosa, az mondjuk merre felé fog mozdulni. A kérdés az úgy hangzott, vagy a feltételezés, ez nem is kérdés volt, hanem inkább már egy ilyen feltételezés, ezt is valaki nemrég ugye bedobta a köztudatba, hogy hát majd ott lejár a moratórium, ugye január 1-ével, és hát már itt egyébként van egy beugrató dolog ebbe a részbe, tehát hogy az van, hogy sokan, nagyon sokan, főleg a tisztesség, úgymond tisztességes Airbnb-zők, tehát az Airbnb-zők rövid távon lakáskiadók, ők vagy egyéni magánvállalkozásként űzik ezt a dolgot, vagy pedig céges alapon. Amennyiben a NAV-nál az egyéni vállalkozó, aki adószámmal rendelkezik, és így hivatalosan, legálisan, törvényesen folytatja ezt a fajta szolgáltatást, az bekerül-e majd abba, ugye a moratórium így szól, hogy ha valaki 25%-kal csökkentett, vagy veszített az árbevételéből, akkor rá is vonatkozhat. Tehát, hogyha rájuk is fog vonatkozni, ez egy kérdőjel egyébként, akkor már ők eleve nem esnek bele abba a kategóriába, akiknek problémát jelentett az, hogy nem, tehát fizetniük kell mondjuk a hitelt, de nem tudják, mert nincsen bevételük. Ez az egyik dolog. Nagyjából ilyen 3-4 ezer lehet annak a lakásoknak a száma, akik kvázi feketén, tehát bejelentés nélkül űzik ezt a rövid távú kiadásipart.
Ez csak Budapesten?
Ez Budapesten. Jellemzően még itt a Budapestre koncentrálódik a piacnak így a 90%-a. Tehát Budapestre jellemző főleg ez az arány, és az egy nagyon fontos kérdés, hogy ha azt gondoljuk, hogy esetleg ők eljutnak arra abba a pillanatba, hogy nekik mondjuk a moratórium lejár és fizetniük kell a havi törlesztéseket, akkor nekik milyen pozíciójuk van abban a pillanatban. Tehát itt olyan emberekről beszélünk, akik egyébként nagyon ügyesen az elmúlt 4-5-6 évben meglátták ezt a lehetőséget. Lehet, hogy néhányan csak az elmúlt 1-2 évben, de egy nagy részük valószínűleg már hamarabb. És már önmagában az árnövekedésből következően elképesztő, nyilván nem realizált, de elvi nyereségre tehettek szert, illetve hogyha van is törlesztő részletük, a korábbi alacsony árhoz képest, tehát mostanihoz képesti korábbi vételár, ami jóval alacsonyabb volt, a hitel részletek is valószínűleg alacsonyabbak, tehát ezek sokkal inkább nagyobb valószínűséggel elmennek a hosszú távú bérleti konstrukció felé, ahol mondjuk 100-150 ezer forintos havi bérleti díj, az bőven elégséges lesz ahhoz, hogy azért kitermelje a hitelkamatokat. És akkor mi mindig arról beszélünk, hogy nagyon bizonytalan az, és itt az egész beszélgetésnek, meg az egész lakáspiacnak, meg a gazdaságnak nyilvánvalóan minden szegletében maga a bizonytalanság a legnehezebb faktor, vagy a legnagyobb bizonytalanságot keltő faktor, igen, a bizonytalanság, ezt jól körbeírtam. De a lényeg az, hogy tényleg az összes döntés és az összes egyéni lépésnek a legnagyobb korlátja az, hogy nem látjuk, hogy mikor lesz, hogyan vége ennek a mostani állapotnak, és milyen helyzetbe találja magát a gazdaság, az a szektor, amiben az ember működik a saját kis vállalkozásával. Amint tisztázódnak, most már fél évet úgymond kibekkelt ez a piac, a rövid távú lakáskiadóknak a piaca, hogyha vannak pozitív vagy optimista szenáriók, ami alapján talán jövő tavasszal már lehet, hogy látunk némi fellendülést akár a turizmussal kapcsolatban, miért akarná eladni valaki január-februárban egy ilyen bizonytalannak tűnő helyzetben, és kivenné meg tőle egyébként. Nyilván lesznek olyanok, akiknek esetleg nagyon komoly anyagi problémáik vannak, vagy olyan lehetőséget látnak, amikor ezt a pénzt, amit be tudna szedni a lakás eladásából, egy jobb helyre tudja befektetni, akár más vállalkozásba, akár bármi más módon, vagy fel akar hagyni az egészen, mert tele van a hócipője. Ezek biztos, hogy előfordulnak, de ezek előfordulnak egy sima Covid nélküli időszakban is, amikor valaki úgy érzi, hogy akkor ebből kiszáll, vagy neki nem tudom, annyiszor rázott be a felső szomszéd miatt, hogy most már tényleg nincs ez kedve, tehát hogy nagyon sok minden dolog lehet. Én azt ma, hogy január után itt 3-4 ezer vagy 10 ezer csalódott rövidtávú lakáskiadó rázúdítja a budapestiekre a iszonyú jó minőségbe felújított csirivili Airbnb-s lakást, és akkor itt hatalmas árverseny és 30-40%-os áresés. Hát én leszek az első, aki vásárolni fog, de nem kezdek el félrerakni erre, mert ebbre nem számítok egyáltalán.
És itt van még egy dolog az Airbnb kapcsán, amiről fontos beszélni, hogy igazán lehet, hogy most a turizmus visszaesése miatt hirtelen tényleg vannak, akik nehéz helyzetbe kerültek az Airbnb-t kiadó lakások tulajdonosok közül, viszont fontos azt tudni, hogy ez a 15 ezer lakás, ez nem most jelent meg a piacon. Tehát 2013-ban, 14-ben, 15-ben, 16-ban, akár 17-ben kezdtek nagyon sokan bele az Airbnb-zésbe, akkor ezeket a lakásokat még jóval alacsonyabb áron tudták megvásárolni, és nemrég készítettünk egyébként egy elemzést erről, hogy ha az adott évben vett valaki Airbnb céljára, befektetési célra a lakást, akkor azóta milyen hozamot tudott elérni, és milyen a kiadásból, és milyen tőke nyereségre tett szert a lakás árának az emelkedéséből. És ebből az jött ki, hogy aki a legkorábban még 2013-ban belekezdett ebbe a tevékenységbe, ő csak a lakás kiadásából már kétszeresen visszakapta az lakásának az akkori vételárát. Tehát tulajdonképpen, aki 2015-ben belekezdett, vagy 2015-ig az Airbnb-zésbe, ott már csak a kiadásból visszajött egy az egybe a lakásának az ára, ha adott esetben mondjuk hitelre vásárolta ezt meg. Így tulajdonképpen azok lehetnek ma nehéz helyzetben, akik hitellel vásároltak 2020-ban. Tehát az igazából akik most kaptak csak észbe, hogy igen, érdemes beszállni az Airbnb-zésbe, hiszen micsoda megtérülések vannak, viszont egyrészt amiatt, hogy ők már egy jóval magasabb áron tudták megvenni az adott lakást, és hát a járvány miatti turizmus lényegében megszűnése miatt ők valóban nehéz helyzetben lehetnek, de az fontos, hogy az Airbnb lakás tulajdonosainak ez csak egy nagyon kis részét érintheti.
És még egy fontos dolog, hogy abba gondoljunk bele, hogyha valaki majd most úgy érzi, hogy van egy lakás, aminek van egy aktuális értéke, teszem azt mondjuk 40 millió forint, és ő azt mondja, hogy ő nem tudja fizetni a törlesztőt, vagy nem akarja, ki akar szállni ebből az egészből, milyen lehetőségei vannak? Tehát, hogy kifizeti megkapja a lakásának az árat, eladja ott a pénz, és mit csinál vele? Milyen opciói vannak? Milyen jó befektetési lehetőség vannak? Tehát ugye nem arról beszélünk itt, hogy több gyerekes családok élet feltételei nehezednek meg, és az utcára kerülnek, hanem arról beszélünk, hogy egyébként valóban tényleg sokan kiegészítésként, és nem tudom, kismamák vagy anyukák kisgyerekekkel, és ők tartják fenn, és van egy ilyen lakásuk, és hosszú távra, és van gyerekeknek jó lesz. Tehát lehetnek szomorúbb élethelyzetek, amikor ez valóban nem tűnik annyira szerencsésnek, és minél több hitelt vettek föl, és esetleg nem fixálták, bár mondjuk még nem szálltak el a hitelkamatok, úgyhogy ez sokat ugye nem jelent. Csak hogy mindesetre, tehát ez egy nagyon bonyolult helyzet, és mindenkinek egyénileg kell majd ott eldönteni azt, hogy ő ezt tovább csinálja, vagy kiszáll, de hogyha visszatér az élet, már pedig nehéz úgy egyébként nem annyira reális ma arról beszélgetni, hogy 5 évig ilyen helyzet van. Tehát, akkor már inkább arról kell beszélgetni, hogy megesszük-e egymást 3 év múlva. Tehát, hogyha normális körülmények, tehát azt gondoljuk, hogy van egy ilyen válsághelyzet, és akkor legyen ez mondjuk egy egészségügyi válsághelyzet, ennek valószínűleg valamikor így lassan majd vége kell, hogy legyen, és az utána lévő világba való felkészülés, és hogy az utána lévő világba lesz-e szükség ezekre a lakásokra, meg a turizmusra, meg a rövidtávú kiadásra. Én szerintem lesz.
Viszont még annyit itt az Airbnb-hez, hogy ha nem is a kínálatba, nem is az eladó lakás kínálatába fog megjelenni, viszont a bérleti piacon ezek a lakások már részben megjelentek, de itt is igaz az, hogy van olyan tulajdonos, aki egyszerűen nem hajlandó mondjuk kiadni diákoknak jelentősen áron alul ezeket a lakásokat, hanem inkább addig kivárja, bízva abba, hogy mondjuk fél év múlva már, vagy egy év múlva visszatér a turizmus.
Ezt a jelentősen felgyorsulni vélt amortizáció miatt nem adja ki? Tehát azt gondolja, hogy beköltözik oda három egyetemista abba a lakásba, amit ő egyébként brit nyugdíjasoknak szokott kiadni, akkor az jó eséllyel sokkal rosszabb állapotban kapja majd vissza?
Nem feltétlenül. Én pont a héten beszéltem egy lakástulajdonossal, aki éppen hosszú távra adja ki a lakását, nem pedig Airbnb-seknek, hiszen az Airbnb azért azt tudni kell, hogy nagyon amortizálja a lakásokat. Nem feltétlenül ez az oka, inkább az, hogy ő bízik abba tényleg, hogy mondjuk jövő tavasszal már jönnek vissza a turisták, vagy jönnek újra a turisták, és ez annyival magasabb jövedelmet fog neki biztosítani havonta, mintha mondjuk kiadná akár egy, másfél vagy két évre hosszú távon a lakást.
Ugye nemrég jelent meg a lakbérindex, ami egy ilyen hiánypótló kutatás, alapvetően az látszik, hogy bezuhant, főleg a belváros, a pesti belső kerületekben a átlagos bérleti díj, de nagyon fontos, amit hozzá kell tenni, hogy itt például azok a lakások, amik ugye a jó minőségű, olcsó bérlakásokká transformálódtak át itt az Airbnb megállása, a turizmus megállása miatt, azokat nem 2-3-4 évre adják ki, vagy egy évre, hanem 2-3 hónapra, meg fél évre maximum, és ugye majd utána lehet ugye lemondani a szerződést, nyilván aki szerződéssel adja egyáltalán, remélhetőleg csak olyanok hallgatnak minket, akik ezt szerződéssel teszik. Szóval csak az igazán fontos, hogy ez egy valóban látható és érdekes és fontos részpiac, valóban lenne vagy lehetne ennek érdemi befolyásoló hatása, hogyha az összes rövidtávú lakáskiadással foglalkozó magánszemély és cég hirtelen a piacra dobná a lakásokat áron alul, de ez nem fog valószínűleg megtörténni, mert az üzleti racionalitás nem e felé mutat, de mindig lesznek olyan élethelyzetek, ahol például ezt a lépést majd meg kell tenni, és mindig lesznek Covid nélkül gazdasági válság ide vagy oda olyan egyéni döntések, amikor találhatunk nagyon jó árértékarányú lakást a belváros legfelkapottabb részén. Ez egy folyamatosan mozgó piac, és ez létezni fog.
Értem, hogyha most nem feltétlenül fókuszálunk akkor ezekre az ingatlanokra, amikről itt az előző percekben szó volt, és mondjuk nézzük csak a budapesti lakás és házak, lakások és házak piacát, akkor egyébként ti mit láttok, vagy mit prognosztizálnak az elemzők? Például lehet-e számítani árváltozásra itt a következő hónapokban, vagy mondjuk a következő év közepéig, talán addig már azért valamennyire lehet látni a piacot. Látszik-e az esetleg, hogy csökkennének a négyzetméter árak, vagy milyen folyamatok vannak itt, ha csak az árakat nézzük konkrétan?
Erre vonatkozóan egyébként mi negyed évente készítjük el a hangulatfelmérésünket, ahol pont a piacnak a legmegbízhatóbb elemzőit, szakértőit kérdezzük meg arról, hogy ők mit várnak a következő időszakban a lakáspiacon, lakásárak kapcsán is. Ezt mi megcsináltuk a járvány legelején márciusban, aztán májusban, és most a legfrissebbet szeptemberben készítettük el. És az az érdekes, hogy a járvány tavaszi hullámában sokkal pesszimistábbak voltak az elemzők, olyan értelemben, hogy sokkal nagyobb visszaesésre számítottak. Ugye itt, hogy most kinek mi a pesszimizmus és az optimizmus, nyilván vásárlóként ez egy optimista tető, egy lehetőséget lát ebben. Viszont most szeptemberre, annak ellenére, hogy egyébként most sokkal súlyosabb a járvány, mint a tavaszi hullám idején, azt mondják a szakértők, hogy igen, egy pár százalékos visszaesés már bekövetkezett, azt látjuk, bár hozzáteszem, hogy itt a NAV adatokat mi is ugye később kapjuk meg, tehát most pont a járvány elejéig, az idei első negyedéves adatokat látjuk legfrissebb adatként, abban ugye még ez a visszaesés nem nagyon látszódott, de azt mondják a szakértők, hogy a következő időszakban inkább egyfajta stagnálás lehet a piacon, ami az árakat illeti, azt hozzátéve, hogy azért itt területileg nagyon nagy különbségek lehetnek. Tehát ahogy az előbb már beszéltünk, hogy az Airbnb piacról, a belvárosban, ha valaki mondjuk rövid táv helyett hosszú távon adja ki a lakását, akkor sokkal alacsonyabb hozamot tud realizálni, és ez idővel meg fog jelenni a lakások árában is. Tehát ha most azt kérdezed, hogy hol fognak leginkább csökkenni az árak, akkor valószínűleg ez a Budapest belvárosát fogja jobban érinteni. Míg mondjuk a külvárosban, főként a családi házas zöldövezeti területeken, ahol egyébként egy adott esetben mondjuk karantén miatt kellemesebb körülményekhez képest kellemesebb eltölteni az időt, azok a típusú ingatlanok iránt továbbra is erős lehet a kereslet, és ország részeként is azt látjuk, hogy a Balatonnál továbbra is stagnálnak, vagy akár még felfelé is mennek az árak.
Ugye azt kell tudni elsősorban, hogy mi az, ami befolyásolja az ingatlanok árát, vagy a lakásunk árát. És amit az elején utaltam rá, hogy ez egy nagyon összetett piac, és nem csak az befolyásolja, hogy most nem tudom, azt látjuk, hogy így probléma van így a gazdaságban, mert nem mindenkinek, tehát vannak részek, ahol komoly probléma van, vannak részek, amik megszárnyanak, és akkora növekedést nem produkáltak. A kérdés az az, hogy mekkora mértékben lesz hosszú távú visszaesés, illetve hogy milyennek a bekerülési költségek, illetve milyen támogatások vannak, milyenek a hitelkonstrukciók, és mennyire bízunk a jövőbe. Illetve mondjuk egy adott területen az is iszonyatosan fontos, hogy milyen mondjuk a környezetnek a megújulása, illetve a belső migráció az hogyan változik. Tehát mondjuk a vidékről Budapestre való felköltözés az erős marad-e, vagy szeretnének-e, vagy pedig a Budapestről való kiköltözés lesz, ami erősebb lesz, és mindenki vidékre akar menni. Tehát, hogy alapvetően, hogyha csak annyi van, hogy gazdasági probléma van, és az ország, nem tudom, egyénre lebontott GDP termelése az visszaesik, és a jövedelmek azok nem tartják a lendületet az inflációval, és elértéktelenedik a pénzünk, és nem lesz hitelkeretünk, és a bankok nem akarnak úgy finanszírozni lakásvásárlást vagy építést, akkor nyilván azokon a területeken, ahol szegényebbek élnek, tehát a társadalom alsóbb felében, ahol ők laknak, ott nyilván nehezebben lehet akár érdemi tranzakciókat létrehozni. Tehát vannak olyan piacok ma Magyarországon, ahol nincs ár, mert egyszerűen nem akar senki oda költözni. Az nem kérdés, hogy mi mennyibe kerül, mert nem is tudják, hogy a térképen van. Hát kisebb falvak nyilván, ahol munkanélküliség van, ezek értékelhetetlen ingatlanok. Erre nem adna mondjuk hitelt a bank, és azok az emberek, akik meg el akarnák adni, azok vagy akiknek el tudnák adni, vagy akik oda akarnak, annak még nincs egy forintja se nyilván, mondjuk önerőben, hogy és hitel csak kap rá. Tehát egy nagyon zavart helyzet olyan szempontból, hogy nem tud mozogni a piac. De a népszerű környékek, azok a helyek, ahova költöznek az emberek, mert van jó munka és jó fizetés lehet a környéken elérni. Nyilván itt akkor behozhatjuk most a home office kérdését, hogy most már akár Békés Csaba mellől is lehet egy pesti ilyen Big Four cégnél dolgozni, mert egész évben csak ott vagy a kis tanyádon. És persze, ezek egyébként előfordulhatnak és létezhet egy ilyen, de akkor már azt is nyugodtan behozhatjuk, hogy akár Békés Csaba mellől a londoni Morgan Stanley-nél is lehet dolgozni, és az még jobb pénz, mint mondjuk a pesti cégnél dolgozni az SSC-be. Tehát, hogy a világ ilyen szempontból egy nagyon érdekes új arcát mutatja, és lehet, hogy például a lakhatási, megélhetési költségek terén minimálisat követelő lakhelyek, akár az országon belül, akár a világban, nagyon felértékelődnek, miközben tudunk olyan helyen dolgozni, ahol nyugati vagy a extrém kiemelt nyugati bért tudunk magunknak megszerezni, és akkor még több pénzt tudunk félrerakni, és még több pénz mehet szórakozásra, meg jólétre, meg minden egyébre. Tehát, hogy van egy ilyen folyamat is, de azért alapvetően mi ugye nem csak lakáspiacsal, hanem nyilván irodapiacsal, meg az ingatlanpiac egyéb szegmensével is foglalkozunk. A home office az egy nagyon fontos, hasznos lehetőség és jelenség, de nem gondoljuk azt, hogy ettől, mert valószínűleg lehet, hogy valakinek ez is kérdés lesz, aki hallgatja a podcastet, hogy minek vannak irodák, meg miért építenek még mai napig irodaházakat, amikor úgyis mindenki otthonról fog dolgozni a panellakásból, meg a Békés Csaba melletti tanya világból. De hogy azért mi azt érzékeljük, látjuk, beszélgetünk sokakkal, és az rajzolódik egyre jobban ki, már az elején is, az első pár hétben is, már március végén ez rajzolódott, hogy azért a személyes kontaktus, a találkozás, az érintkezés, a kreativitás, a stb. Ezek azon nyilván fontos szempontok maradnak, és lehet, hogy az, hogy mit tudom én, egy évvel ezelőtt az egy hatalmas dolog volt, hogyha úgy hirdettek meg egy pozíciót egy kreatív cégnél, hogy home office-ba is dolgozhatsz hetente kétszer, most meg már lehet úgy hirdetni, hogy van igazi irodánk, és be is tudsz jönni találkozni a kollégáidat hetente kétszer. Tehát, hogy meg fog fordulni a világ, mert hogy ez már oké, hogy tudok home office-ba dolgozni, de mi van, hogyha egy olyan cég van, aki csak home office-t tanítja, hogy soha nem látom őket, meg, tehát, hogy csak az érzéketetni akarom, hogy mindig arra vágyunk, ami nem nagyon van, vagy nincs. Amikor minden reggel föl kell ülni a metróra reggel 7-kor, hogy végigbumlizzak a Váci út alatt, és bemegyek a Falansterba, és ott vannak ugyanazok az arcok, akkor lehet, hogy az tök unalmas egy novemberi esős napon. De amikor egy éve nem találkoztam senkivel, vagy fél éve, és otthon ülök, és ugyanazt a cseresznyefát nézem minden reggel, akkor már lehet, hogy egy kicsit unalmas, és de jó lenne bemenni. És hogy nyilván ezek a cégek, akik mondjuk irodát biztosítanak azért, hogy mi dolgozók tudjunk ott dolgozni, meg találkozni, meg a felszereléseket, az már egy, tehát olyan nincsen, hogy akkor azt nem használja senki. Hanem lehet, hogy lesz A7, B7, lehet, hogy lesznek hétfősök, meg szerdások, meg péntekesek, meg keddesek, de hogy lesz fizikai tér, lesz találkozási tér, lesz szükség irodára, lehet, hogy sokkal több irodaterületre is lesz szükség, mert messzebb kell ülnünk egymástól, mert majd hosszú távon majd ez be fog jönni, hogy tartsuk egymást a távolságot, mert nem csak a Covidot nem érdemes elkapni, hanem a sima náthát sem érdemes a másiktól, és még több irodaterületre lesz szükség, és azok, akik azt mondják, hogy fú, mindenki hülye, aki irodaházat épít, az majd rájön, hogy igazából ennél nagyobb biznisz most nem lesz a következő 5 évben, mert egyre több területre lesz szükség. De ezek is még mindig bizonytalan kérdések, mert minden cég máshogy fog reagálni erre a dologra. De visszatérve a lakáspiacra, hiszen a podcast most inkább a lakáspiacról szól, az árak tekintetében azt mindenképp érdemes leszögezni, hogy persze lehet, mindig mi is azt csináljuk, hogy általánosságban mondunk egy olyat, hogy ezen a területen így meg így alakultak az ingatlanárak, meg a lakás az most jobban ment, vagy a panel, vagy a tégla, de amit én mindenkinek szoktam mondogatni, hogyha engem személyesen megkérdez, egyedi történetek vannak. Döntsd el, hogy neked most abban a pillanatban az a 11. kerületi lakás, amit megnéztetek és nagyon tetszett, és a szomszédban ott az a park, és pont most fog születni a gyereketek, és nektek van annyi önerőtök, és föl tudtok venni most egy jó hitelt, és megkapjátok a csokot, és ez így rendben van, ebbe te komfortos vagy, akkor ne várjál arra fél évet, hogy 5%-kal olcsóbb lesz-e, vagy 10-zel. Mert egyrészt egyáltalán nem biztos, szerintem egyébként nem lesz, másrészt meg most akarsz ott élni. Ha befektető vagy, akkor meg oké, nézd végig, hogy milyen opcióid vannak. Ott a matek, ennyiért lehet bérbe adni hosszú távon, ennyiért lehet esetleg majd a rövid távon, vagy lehetne, és megvan, mi a bekerülési költség, mik a befektetési alternatívák, nézd meg a kockázatokat, és döntsél. Ma nyilván egy befektető nehezebben dönt a lakáspiac mellett, mert sok bizonytalansági tényező van. Ez igaz, és így van. Bár, hogyha én befektető lennék, én biztos, hogy nézelődnék ilyen erdőszéli, jól kiadható, hétvégi, egy-két családnak kiadható ilyen szálláshely jellegű dolog mellett, mert hogyha egy rövid, hosszú távú ilyen kiadásra szánnám a dolgot, akkor szerintem azok a egyébként 5-10 millió forintért elérhető házak, amikre még pár milliót rászánunk, azokból aranybányát is lehet csinálni, de szerintem páran, akik hallgatnak, ezt pontosan tudják.
Viszont itt is fontos az, hogy azért ez egy nagyon kicsi szegmense a piacnak, tehát arra nem véletlenül egyébként, hogy az elmúlt 6-7 évben Budapesten emelkedtek messze legjobban a lakásárak Magyarországon. Lehet, hogy ez egy minimálisan most változni fog, de hogy tömegesen újra vidékre visszatérjenek az emberek, én ebben személy szerint nem hiszek. Továbbra is Budapesten vannak azok a szolgáltatások, azok a lehetőségek, amik akár a munkán kívül is a szabadidő eltöltését lehetővé teszik.
Igen, persze, azt tegyük hozzá, hogy mi itt hárman budapestiek beszélgetünk. Kicsit nézzük már a másik oldalt. Megpróbálom nagyon leegyszerűsítve megfogalmazni a kérdést. Van most pénze, szándéka a magyaroknak arra, hogy ingatlant vásároljanak? Akár befektetési célból is nézhetjük, de mondjuk lakhatási célból, költözések, azok a 2020-as év a költözésekről szól?
Azt látjuk, hogy ha mindig nézzük hónapról hónapra a tranzakció számoknak a becslését, ez alapján azt látjuk, hogy 2020-ban ugyan főleg a tavaszi hónapokban volt egyfajta, egy kicsit nagyobb csökkenés az adásvételek számában, viszont összességében 2020-ban nem volt akkora visszaesés, ami gyökeresen kiugró lenne. Tehát tavaly előtt 2018-ban nagyjából egy ilyen 160 ezer ingatlant, lakóingatlant adtak el Magyarországon, 2019-ben ez már csak 150 ezer volt, és az idén azt látjuk, hogy a tavaszi hónapokban ugyan tényleg volt egy csökkenés, akkor főleg áprilisban akkor kevesebb, mint felére esett vissza a piac, viszont nyáron már a tavalyi számokat hozták a vásárlók, és ha az idei év végéig kitart ez a lendület, akkor azt látjuk, hogy nagyjából egy 10%-kal adhatnak el kevesebb lakást az országban, mint egy évvel korábban.
Alapvetően az állami ösztönzők, meg a hitel lehetőségek, a hitelfeltételek, mind a jövedelmek úgy általánosságban az országban, mind afelé tendálnak, hogy igen, itt alapvetően van még egy nagyon fontos dolog, hogy persze nyilván minden relatív, de hogy nagyon drágák a lakások Magyarországon. Nyilván honnan nézzük? Ha külföldről nézzük, Magyarországon egyáltalán nem drágák a lakások. Pláne nem Budapest belvárosában. Tehát, hogy ha csak a világ folyamatait nézzük, és ugye lehet, hogy már ez egy régi lózunk, hogy Budapest kvázi világváros, de fogadjuk el, hogy valamilyen szinten az, hogyha mondjuk a vendégészakákat nézzük, külföldi vendégészakákat, akkor Európában a Covid előtt valóban egyfajta világváros voltunk, vagy Európa szinten a térképen voltunk már. Tehát, hogy ha ezeket a... ha azt szeretnénk, hogy jobb életünk legyen, jobban éljünk, akkor az drágább lesz, hiszen népszerűbb lesz a hely, népszerűbb lesz Budapest, a külföldiek szemében is, többen akarnak jönni, többen akarnak akkor lakást venni úgy, hogy kiadják rövid távra, többen akarnak szállodát fejleszteni, akkor ott olyanok dolgoznak, több cég akar idejönni, magas fizetést adnak az embereknek, azoknak több pénze lesz arra, hogy béreljenek, vásároljanak, tehát ez egy folyamat, hogyha Budapestnek jól megy, az országnak jól megy, akkor drágulnak a dolgok ott, ahol egyébként sűrűsödni szeretnénk. Ez egy teljesen normális folyamat, és lehet azt mondani, hogy nyilván egy átlag magyar nem tud a belvárosban lakást venni, vagy bérelni, vagy sok nagyon nagy áldozatok kér cserébe, de tehát hogy akkor fog tudni, hogyha rosszul megy az országnak és Budapestnek. Tehát ez egy nyitott gazdaság, ez egy piaci alapú dolog. Kereslet, kínálat. Persze mondhatja az, aki nem annyira a közgazdaságnak így a fanatikusa, hogy de akkor is nekem az élhetőségem fontos, és én nem akarok, nem tudom, a 16. kerület szélére költözni, mert én itt nőttem föl. De hogy meg kell nézni, hogy 20 éve hogy nézett ki ez a város, ahol ő fölnőtt, meg most hogy néz ki ez a város, és igenis rengeteg minőségbeli változás és igénybeli változás történt. Ennek ára van. Nem azért kerül 1 millióba, meg 1,5 millióba egy négyzetméter, mert valaki kitalálta, hogy az mekkora poén, hogyha 1,5 milliós lakást, azt 1,5 millió árulja. Hanem azért kerül ennyibe, mert ennyit ad érte az, aki meg tudja venni. És ez ugyanez van mondjuk a kenyérrel. Ha a kenyérnek az árát azt fölemelnék 1500 forintra, akkor valószínűleg az embereknek egy jelentős, hogy nem venne kenyeret. De venne egy réteg, aki még mindig venne kenyeret, mert ő megteheti. És a 1500-as kenyér, ami van olyan kézműves pék, ahol ennyibe kerül, az a belvárosi lakás. Van pufasztott kenyér, vagy egy zacskós pesti kenyér, azt más veszi meg.
Egyébként még annyit, hogyha visszamegyünk tényleg a 20 évvel ezelőtti piacra, és azóta így folyamatosan megnézzük akár a lakásárak és a jövedelmek alakulását, akkor azt látjuk, hogy ez a mostani helyzet, ami most van mondjuk 2018-19 óta, ez lényegében ugyanúgy aránylanak az átlag lakásárak az átlag bérekhez, mint mondjuk a 2008-as válság előtti években nagyon sokáig. Tehát amit most ilyen extrém drágulásnak érzékeltünk az országban, főleg Budapesten, ez egy ilyen nagyon különleges helyzet, hiszen történelmi mélypontokról indult el a piac 2013-ban, úgyhogy tulajdonképpen az igaz, hogy most drágák a lakások, még a jövedelmekhez képest is, de nem annyira kiugró, hiszen a 2013-as, 2014-es év volt az, amikor a jövedelmekhez képest extrém olcsó volt a lakásvásárlás.
Igen. Egy dolog az nyilván nehezít ilyenkor, tehát hogyha mondjuk a hitelt akarunk felvenni, akkor ugye lehet viszonyítani meg a jövedelmünkhöz képest. Az önerőnek a megteremtése az egy alapkérdés, tehát nagyon sokan ma, mivel hogy ilyen szinten emelkedtek az árak, tehát meg ugye vannak különböző korlátozások ugye az MNB által a hitel felvételre, tehát kell egy bizonyos anyerő ahhoz, hogy hitelképesnek gondoljanak a lakásvásárlásnál, hogyha nem tudjuk lerakni a 20-30%-ot, ami mondjuk tehát egy 10 milliós lakásnál a 20-30% az 2-3 millió, egy 50 milliósnál már ugye 10-15 millió, tehát ugye a 10-15 milliót azt elő kell teremteni. A kérdés az inkább most ebben a szituációban nem az, hogy hogyan lehetnének olcsóbbak a lakások, hanem a kérdés szerintem az, hogy hogyan lehet segíteni azoknak, akik nem tudják megteremteni azt, hogy 15 milliós önerejük legyen, vagy nem tudják kifizetni a belvárosba a 150 ezret. Teszem azt, hogy azért, amikor én gyerek voltam, a háromszobás lakásban három különböző generáció lakott. Ma ugye egy fiatal, ha nem tud egyedül bérelni 50 négyzetméteres lakást a belvárosba, akkor lehet, hogy ő senkinek érzi magát, és nyilván ez csak egy extrém példa, de nem biztos, hogy az a tehetségnek, meg a minőségnek a mérvadója, hogyha te egyedül tudsz a belvárosba kvázi luxus minőségű lakást bérelni a nem tudom, az éjszakai munkából az egyetem mellett. Tehát, hogy nem fejlődött ilyen gyorsan a jövedelmi helyzetünk, mint amilyen gyorsan fejlődött a státusza mondjuk a belvárosnak.
Vagy az igényeink.
Vagy az igényeink. Az igényeink, hát nyilván ahogy a világ kinyílt, úgy látjuk, hogy élnek a Sweet 16-nek Amerikába, és ugye ha nem sárga a Porsche, hanem zöld, akkor már megy a hiszti. Nem, tehát hogy nyilván most sarkítok szándékosan, hogy kicsit érzékeltesek olyan jelenségeket, amikor igenis, hogyha valaki nagyon szeretne a belvárosba lakni, akkor keressen partnert, mármint hogy lakópartnert akár, vagy mindenfélét, kinek milyen, hogy hogyan tudja jobban megoldani, és akkor akár több fizetésből, vagy több bevételből tudnak, és az már mindjárt nem 150 ezer lesz az a lakás, hanem csak 50, hogyha hárman laknak ott. Nyilván nem én akarok életvezetési tanácsokat adni senkinek, csak azt akarom érzékeltetni, hogy igenis van egy bizonyos élethelyzet, meg van egy bizonyos gazdasági reláció ehhez, és neked alkalmazkodni kell ebbe a piacba. És akkor visszatérve tényleg a fontos kérdésre, mert nem szídni akarok senkit, aki mindenki annyi tér, amennyije van, típusú dolgokba nem akarok belemenni, hanem abba akarok belemenni, hogy például egy nagyon koncentrált és jól kitalált bérlakásprogram, állami, piaci, önkormányzat akár, az nagyon-nagyon sokat tudna dobni az életkörülményeken, az élethelyzeten. Nem biztos, az összes fiatal saját lakást akar. Az összes fiatal jó helyen akar élni, megfizethető körülmények között. És ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő neki le kell tennie 10 milliót cashbe, és aztán fölvesz egy hitelt, amit 40 évig fizet. Hanem ez úgy működik, hogy a jövedelmének, vagy bejövő pénzének a harmadát maximum el tudja költeni, úgyhogy abban benne van a rezsi, és egy mondjuk egy új építésű vagy újszerű lakásba valahol, ami esetleg egy rozsdövezeten a jövőben fel fog épülni, ott tud élni. Tehát, hogy én az ilyenekben hiszek jobban, amikor tudatosan segítünk azoknak, akik másfajta igényekkel rendelkeznek. És erre most egyébként látszik némi lehetőség a rozsdövezeti 5%-os lakásáfás és félig meddig, nem azt mondja, hogy belengetett, de már beszélt bérlakás programnak köszönhető, ami még nincsen, de hogyha lesz, akkor sok kérdőjel van nyilván, de a piacnak is ez az érdeke. Az ingatlan piacon ugye rengeteg befektető van, és nem csak magánbefektetők vannak, akik megvesznek egy-két lakást a belvárosban, hanem intézményi befektetők vannak. Irodaházakat vesznek, portfóliókat vesznek, logisztikai parkokat vesznek, és Nyugat-Európában az egyik legstabilabb, legértékesebb, legalacsonyabb hozamú, az azt jelenti, hogy a legkevesebb nyereséget ígérő befektetés, de ennek ellenére nagyon stabil és a legfelkapottabb, az a lakó ingatlanoknak a piaca. Németországban, Franciaországban több ezres, több tízezres állománnyal rendelkeznek nagy befektető cégek. És Magyarországon ez nulla.
Hogy ezeket felépítik, vagy megvásárolják és kiadják a lakásokat?
Így van. Tehát a piaci alapon működik egy bérlakás rendszer, ahol ő nyilván, mint üzemeltető, ott van, ő ezt így vállalja, és akkor nyilván a megfelelő jogi keretek között, mert hát az sem működik, hogy beköltözök valahova, nem fizetek, és úgyse lehet engem kirakni évekig, mert olyan a helyzet, hogy engem a jogi környezet. Ez nyilván, tehát ne várjuk már azt egy befektetőtől, hogy ő azt szeret, tehát hogy úgy állunk hozzá, hogy engem majd úgyse lehet kirakni. Nem, itt jól korlátozott, jól jól lehatárolt jogi feltételekkel egy nagyon jól működő piacot lehetne teremteni viszonylag könnyen és gyorsan, mert az érződik, hogy igény az volna rá.
Viszont ez ugye nem csak a befektetői oldalt, hanem a bérlői igényeket is védi, vagy bérlőket is védi ez a szabályozott környezet, hiszen ugye ez a fajta bizalom, ez nem mindig van meg a bérlő és bérbeadó között.
Hát ismerjük a szürke-fekete aspektusát ennek a bérlő-bérbeadó dolognak. Ja, ez is rengeteg kérdője van. De még egy dolog, egy kicsit visszakanyodva az árakhoz, és azt nem említettük, de szerintem nagyon fontos kérdés, hogy Budapesten és egyébként Magyarországon is, de főleg Budapesten, a Covid előtt, 2019 utolsó negyedévében, de lehet, hogy már a Q3-ban is, stagnálás, minimális visszaesés is volt. Tehát, hogy a budapesti lakásárak nem azért kezdtek el stagnálni, vagy visszaesni, és nem szárni tovább, tudom, egy-két évig, negyedévre mi vezettük Európába a év per év alapon a drágulást. Ez volt a teteje, ezt láttuk. Ezt látta mindenki. Láttuk sokan, akik ezzel foglalkoztunk, hogy el fog jönni nem sokára az a pillanat, amikor egy ilyen egyenes vonalat fogunk húzni, nem egy ilyen V betűnek jobb oldali szárát, hogy így megy fölfelé, hanem eljön ez a gyök vonal, hogy így elkezd egyenes lenni ez a dolog, mert fölpattantunk a piac határára. És ebben persze van mozgás, valahol kicsit lejjebb, valaki több érvesz, valaki kevesebb érvesz, tehát mindig van benne mozgás, de úgy kb. Látszódott Covid nélkül, minden nélkül, hogy ez így most ez így megvan. És akkor lehetett volna ebbe érdemi változás, hogyha tényleg leseggel az egész gazdaság, olyan értelemben, hogy hosszú távon, mint a 2008-as válság után érezhetően brutál bizonytalanság, elszálló kamatok, nincs finanszírozás, stb. Mindenki rossz helyzetben van, devizahitel, stb. Ehelyett jött egy egyébként krízis, válság jellegű helyzet, amiben azonnal olyan elemeket építettek be, például a moratórium, ami kifogta a szelet ebből az egészből. És ugye nyilván itt a legelejére térhetünk majd vissza, hogy de akkor, és azt már elmondtuk, hogy szerintünk miért nem, tehát a moratórium lejárta, az miért nem fog ilyet típusú helyzetet okozni, de alapvetően most ez a fajta ilyen stagnálás, ez továbbra is látszik, és továbbra is az látszik, hogy érdemi bezuhanás nem történt. Nem vágták meg a magyar társadalom többségének mondjuk a keresetét. De ha meg is vágták volna, nem kell hitelt fizetnie, nincs kényszerhelyzetben, nincs lépés kényszerbe. Tehát, hogy nagyon sok olyan, és nem tartanám kizártnak, hogyha egyébként ez még tovább gyűrűzne mondjuk a moratórium további meghosszabbítása, mert az senkinek nem érdekel a gazdaságot vezetői körben, hogy bedöntsék újra ezt. Tehát, hogy ez lélektanilag is egy nagyon fontos kérdés. És az, hogy például milyen támogatási rendszer van éppen, és halljuk, hogy a valaha volt legnagyobb állami otthonteremtési programok, családtámogatási programok indulhatnak el Magyarországon 21-től talán, vagy a bejelentésekre várunk nyilván. Ezek nem abba az irányba hat. Tehát, hogyha az emberek több, amik behozták a 10+10-es csokot, az nem azt jelentette, hogy akkor 10 millióval kevesebbet kell fizessek, hanem azt jelentette, hogy azonnal mindenki a telek tulajdonostól, a építőipar kivitelezőn, alapanyagoson, fejlesztőn, marketingesen, mindenkin keresztül beépítették, hogy van plusz 10 milliója ezeknek az embereknek, amit elkölthetnek. Nyilván nem a 10-et építették be, hanem csak a 7-et, de hogy ez azért is volt, mert hirtelen mindenki házat akart építeni, mindenki új lakást akart venni. Ma Magyarországon az egyik legrosszabb, a legalacsonyabb az új építési lakásoknak a száma.
Mármint az Unióban.
Hát a régió biztosan, de a Unióban sem vagyunk.
De regionálisan nagyon rosszul.
Regionálisan biztosan. Nem most nincs a fejem előtt a ciprusi szám, de még el tudom képzelni, hogy még a Fuerteventurán is több lakást építenek arányaiban, mint Magyarországon. De a lényeg az, hogy irdatlan kevés lakást építünk. Ha meg valamiből kevés van, akkor megint a közgazdaságtan, itt vagyunk, itt érünk kb. 10 millióan, ha építenek egy évbe 10 000, 15 000 lakást a 10 millió emberre, az el fog kelni. Majd ha építenek 50 000-et, akkor már lehet árakkal sakkozni, meg matekozni, de ha ma erre az építőiparra rászabadítanál 50 000 lakást, az úgy omlana össze, hogy nyilván nem omlana össze, mert nem, tehát nem tudja elvállalni. Tehát, hogy nagyon komoly ilyen iparági összefonódások vannak. Tehát, hogy a mai építőipari kapacitással nem tudnának, főleg úgy, hogy még egy csomó mindent kell építeni, nagy alapterületű sportlétesítmények, vagy akár hatalmas kórházprogram, hogyha indult. Tehát, hogy az állam is ebben a helyzetben ugye egy ilyen kevésbé piacot támogató módon fejleszt, mert elvon bizonyos kapacitásokat, és ez mit okoz? Drágulást. Márpedig, hogyha sokat építünk, és nincs kapacitás, akkor drágább lesz. Jönnek az energetikai követelmények. Eleve 15-20%-kal drágább a bekerülési költsége egy olyan lakóingatlannak, amiben olyan műszaki megoldásokat kell beleépíteni, amik teljesítik azokat a feltételeket, amik a elvárások 2021 után már csak ilyet lehet értékesíteni, átadni, használóvételi engedélyt csak ilyen fog kapni. Ettől, ezektől a dolgoktól nem lesz olcsóbb egy újépítésű lakás, és utána, hogyha ott van, hogy mennyibe kerül egy újépítésű lakás, ott vannak a cseretermékek, miért adjam én olcsóbban 10 millióval a majdnem ugyanolyan jó újszerű lakásomat a szomszéd utcába, hogyha az újépítéset egyszerűen lehetetlen olcsóbban adni, mert ennyiben a bekerülési költsége.
Egyébként nem is feltétlenül ez a célja az állami támogatásoknak, hogy olcsóbb legyen, elég visszagondolni mondjuk 2013-ra, amikor egyébként a abszolút mélypont volt a lakásépítések számában, azt hiszem, hogy talán 7-8 000 lakást adtak át országosan, ami egészen elképesztően kevés. És ugye azután indult el 2 évvel az 5%-os lakásáfa, akkor vezették ezt be. Mindenki azt várta, hogy na akkor majd most olcsóbbak lesznek az új lakások. Nem így történt, sőt elindultak fölfelé az árak, viszont cserébe épülni kezdtek. Tehát a fejlesztőknek attól kezdve érte meg beszállni egy építkezésbe, elindítani egy projektet, hiszen látták azt, hogy tényleg most már ki fognak jönni a számok, lesznek vásárlók, és valóban ez beindította az építkezéseket, amik egészen igazából 2019-ig, tehát a tavalyi évig folyamatosan emelkedtek. Tavaly azt hiszem egy ilyen 20-22 000 lakást adtak át országosan, ami, ahogy beszéltük, szintén nem egy olyan nagyon magas szám. Úgyhogy ahhoz, hogy ez felmaradjon, vagy ne kezdjen el visszaesni, ezért is van szükség újabb állami segítségre, mint például a rozsdaövezeti 5%-os lakásáfa.
Igen, tehát ha valaki annak drukkol, hogy legyen olcsóbb a lakás, az drukkoljon annak, hogy a magyar építőipar az 3-szoros, 4-szeres kapacitással legyen, és 50 000 lakást építsenek a fejlesztők, és érje meg, mert különben nem fog tudni lejjebb menni az ár, mert nincs oka, nincs verseny. Ezt a kevés lakást, ezt fel fogja szívni a jelenlegi piac.
És akkor összefoglalóan ne számítsunk arra, hogy itt a következő hónapokban majd bezuhannak a lakásárak, és fillérekért fogják hozzánk dobálni az eddigi Airbnb-s lakásokat Budapest belvárosából, mert ez hát jó eséllyel nem fog megtörténni.
A jelenlegi tudásunk alapján és az üzleti racionalitás nem afelé mutat, hogy ennek meg kéne történnie. Ha ez meg fog történni, akkor az első januári vagy februári podcastben elnézést fogunk kérni mindenkitől, akit nem erre készítettünk föl, de minden esetre meglepő lenne, hogyha itt biztos lesznek olyanok, ha valaki néz. Ugye nagyon sok ember a kínálati árakból indul ki. Azt nézi, hogy hú, ez a lakás 50 millióba kerül. Hú, jövő héten már csak 48 millió, mennyit esett az ára. De lehet, hogy az a lakás egyébként egy 42 milliót érő lakás, csak 50-nél rakta fel az érdeklődőt. Ne abból induljunk ki, hogy mit látunk a nagy hirdető portálokon és mennyivel esnek az árak, hanem majd abból nézzük meg a következtetéseket, amikor kijönnek a navos adatok, és akkor persze nyilván gondolkodni előre kell, a statisztika meg ugye később jön, de tehát ha valaki talál egy jó lakást, azt inkább vegye meg, mint hogy éveket vár még.
Jó, még egy utolsó korábbi ilyen visszatekintés, hogy ugye 2008 és 2013 között, amikor nagyon nagy válság volt, akkor estek országosan 20% körül a lakásárak, majd utána Budapesten például emelkedtek 200%-ot, tehát az elképzelhető, hogy most néhány százalékkal valóban csökkenni fog, vagy így lejjebb-följebb megy, így stagnál inkább, de hogy óriási visszaesés legyen az árakban, erre nem valószínű, hogy számítanunk kell.
Világos, azt hiszem, hogy egy kicsit közelebb jutottunk a megoldáshoz. Köszönöm szépen a beszélgetést Dithrói Gergelynek és Futó Péternek, a Portfolio ingatlan rovatának elemzőinek, és a hallgatóinak pedig köszönöm azt, hogy velünk tartottak, és azt szeretném kérni, hogy ha tehetitek, akkor kövessetek be minket mindenféle csatornán, Spotify-on, SoundCloud-on és Apple Music-on is, így tudunk egy picit előrébb kerülni a különféle rangsorokban, és így könnyebben megtaláltok minket. Még egyszer köszönjük a figyelmet, a viszonthallásra.
Köszönjük.